A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
A maximum a minimum, talán nem egyszerűsítünk, ha így foglaljuk össze a könyörtelen mérték túlzó kritikusság sémát, amelyről, illetve amelynek kapcsán beszélgettünk korábbi műsorainkban. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm műsorunk szakértőjét, házigazdáját, Pál Feri atyát.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Teljességre hangolva műsorunkban mindig a budapesti Dürer rendezvényházban tartott kedd esti alkalmakon elhangzottakat dolgozzuk fel. A mostani séma kapcsán arról beszéltél, hogy az ilyen sebzettségben élők mindig a maximumot próbálják nyújtani az élet bármely területén, ez viszont nagyon könnyen elvezethet a kiégéshez. A múlt heti műsorunkban a kiégés hátteréről volt szó. Mielőtt ezt tovább folytatnánk, arra kérlek, hogy a már megismert 4 pontot elevenítsd fel.
Talán még ráhangolódásképp annyit érdemes mondani. Egyrészt, amit te mondasz, hogy maximalizmus jellemzi őket, és másfelől pedig egy tökéletességre törekvés is, tehát mindent és tökéletesen. Maximalizmus és perfekcionizmus, ez a kettő. És nyilván, hogy ez a kettő egyaránt jellemez valakit, mégpedig azokkal a jellemzőkkel, amikről most szeretnék beszélni, akkor ez nagyon könnyen a kiégés háttereként is megnevezhető. Az első, általános érvényű ideálok és eszmények, idáig érthető is, hogy van. Nagyon jó, hogy vannak ideáljaink, és vannak eszményeink, és teljességre vagy tökéletességre törekszünk, ez idáig rendben van. Mitől válhat ez túlzóvá és a kiégés egyik jellemzőjévé? Akkor, hogyha kritikátlanul számon kérjük magunktól a tökéletességet, a mindent és a teljesent, és a tökéletesent, és azt mondjuk, hogy ezeket az ideálokat nekünk meg kellene tudnunk valósítani. Hogy nekünk ezeket az ideálokat vagy eszményeket el kellene tudnunk érni, és ilyennek kellene lennünk, és az volna az elfogadható. És ha nem vagyok ilyen, tehát nem vagyok tökéletes, és nem tudok mindent megoldani, vagy mindenhez nem tudok érteni, az már akkor azt jelenti, hogy rossz vagyok, vagy elégtelen vagyok. Ez tehát az első gondolat. Ideálok, eszmények, kritikátlan számunkérése. Most itt elsősorban saját magunkon. Második, amikor kimagasló teljesítményre törekszünk, ez idáig megint csak rendben van, de mikor valaki úgy képzeli el a fejlődést, vagy a növekedést, hogy annak töretlennek kell lennie, hullámzás nélkül kell megtörténnie. Ez az emberi életben sincs így, tehát rengeteg párhuzamot hozhatnánk. Ez volt akkor a második pont. A harmadik, így nevezték ezt a kutatók, hogy a hivatás szerep eluralkodása. Itt megint csak van egy értékes rész. A hivatás szerep. Nagyon jó, hogyha valaki képes kitölteni egy hivatás szerepet. A szerep az éppenséggel nem egy öncélú dolog, hanem segítségére van annak, aki felé a szerepem megnyilatkozik. Papként is ugyanígy, és a többi, vagy akár szülőként, vagy férnek lenni, feleségnek lenni is, tulajdonképpen egy szerep is. Hol van a probléma? Hogyha valaki egyáltalán nem tud szerepeket váltani, és becsontosodik az egyik szerepébe. Ha valakin ez a hivatás szerep eluralkodik, tulajdonképpen ez veszélyezteti őt a szakmaiságában is, nem csak az ember voltában, hiszen minden szakmához, hogy azt kitűnően tudjuk csinálni, ahhoz hozzájárul az is, hogy tudunk emberek is lenni. Néha a legtöbb, amit tudunk adni egy másik embernek, azaz, hogy miközben papok vagyunk, valami nagyon egyszerűen emberit mondunk vagy teszünk. Ez volt akkor a harmadik, és a negyedik, rutin. jó szokások. Ugye idáig tart az értékes rész. Hát, milyen jó, hogy vannak rutinok, jó szokások. Nem kell mindig elgondolkozni azon, hogy most gazember legyek-e, vagy nem. Most hazudjak-e, vagy nem. Most bemenjek a munkahelyemre, vagy nem. De ahol nincsenek rutinok, jó szokások, de rettenetesen problémássá válik az élet. Túl sok döntési helyzet van. Igen ám, de a kiégés háttereként a rutin és a jó szokások úgy jelennek meg, hogy nincsen benne tanulás, fejlődés, az újra való nyitottság. Rácsodálkozás arra, hogy a rutinon túl ember is vagyok, valaki, aki nem ért mindenhez, még ha értek is a szakmámhoz. Hogy nem tudok mindent, még ha nagyon sok mindent is tudok. Tehát a negyedik gondolat így szól, mikor föladom azt, hogy felnőttként 50, 60, 70 évesen is rengeteg mindent lehet tanulni az életből, vagy egymástól, vagy a saját tapasztalatainkból.
Ötödik pont tehát a kiégéshez vezető úton a szakmai közösség, akkor, hogyha romboló ez a szakmai közösség. Azt hiszem, az mindannyiunkról elmondható, hogy szeret olyan közösségben lenni, dolgozni, munkálkodni, ahol segítik egymást, építik egymást, jó tanácsokkal látják el egymást. Mi van akkor, hogyha nem így történik, és visszahúz, rombolja az egyént is ez a szakmai közösség?
Igen, tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogyha bármelyikünk, akik valamilyen hivatást végzünk, egy jó szakmai közösségben tudnánk mindezt megtenni. Ezért lehet, hogy nem egyszer nem is mondhatjuk azt, mert irreális volna, hogy szakmai közösség, inkább talán csak szakmai környezet. Mert abban elég sok minden belefér, és biztos sokféle tapasztalatunk van, és mondhatjuk azt, én távol vagyok én a szakmai közösségtől, és szakmai környezettől viszont nem, na tudom is, hogy milyen. És hogy ez a szakmai környezet valóban lehet nagyon, mondjuk így, hogy inspiráló, lelkesítő, bennünket befogadó, elfogadó, az utunkat segítő, ahol egész természetesen mehetünk oda, és mondhatjuk azt, hogy te hogy szoktad csinálni, vagy te hogy látod ezt? Igen ám, de a szakmai környezetünk sokszor nem közösség, hanem csak egy környezet. Tehát eleve nincs is ilyen célkitűzés, hogy itt egy egymás támogató világ alakuljon ki, ahol valami közös értékrend alapján működünk. Hanem például az a környezet arra a logikára jár, hogy hogyan lehet a lehető leggyorsabban a hierarchián előre jutni. Hát nyilván akkor az egy másfajta célkitűzés. Lehet, hogy mindenki erre törekszik, akkor a másikat le kell győznöm. Minden nemes és nemtelen eszközzel be kell bizonyítanom, hogy jobb vagyok. És hát egy ilyen környezetben rettenetesen könnyű és nagyon reális, hogy valaki gyorsan kiégjen. Mert minden, ami őt abban segíthetné, hogy a fönnálló reális nehézségekkel megküzdjön, az elérhetetlen egy ilyen romboló szakmai környezetben. Például, csak hogy mondjuk egy konkrétabb példát is, fiatal pályakezdők gyakran kerülnek romboló szakmai környezetbe. És nem is érzékelik még azt, amikor oda kerülnek, hogy ennek milyen óriási hatása van, akár az egyéni teljesítményükre, most már a szubjektív jóllétükről nem is beszélve. Éppen most hallottam néhány héttel ezelőtt egy magyarországi friss kutatási eredményt, hogy azok, akik olyan szakmában dolgoznak, ahol reális, hogy valamilyen multinacionális céghez kerüljenek, ott a diploma előtt állóknak a döntő százaléka multinacionális cégnél szeretné elkezdeni a pályáját. Miért? Nyilván egyrészt föltételezem a magas fizetési lehetőségek miatt, az előrejutás lehetősége miatt, a várható sikerek miatt, meg azért, mert egy olyan cégnél dolgozik, aminek jó neve van, ez nyilván kihat rá egyfajta megtiszteltetés is, vagy egyfajta presztízs, hogy ő ennél a nagy cégnél dolgozik. Igen ám, de éppen ezeknél a legnagyobb cégeknél nem biztos, hogy olyan szakmai környezet várja őt, ami őt szakmailag és emberileg tudja segíteni. Csak hogy megint egy konkrétumot hozzak ide, például egy romboló szakmai környezetet, mondjuk így, hogy biztosító multinacionális cégnél egy hónap alatt a kiégettség elég komoly fokára el lehet jutni.
a jó presztízsű állás, a magas fizetés, a hierarchián való, a ranglétrán való könnyű előrejutást talán egy szóval össze lehetne foglalni a jutalmazás szóval. Hiszen arról beszéltél, hogy a jutalmazás az, a rossz jutalmazás az, ami nagy mértékben hozzájárulhat a kiégéshez, mégpedig úgy, hogyha a bennünk meglévő természetes önjutalmazó rendszert rombolja le. Jutalmazás, büntetés, belső motivációs önjutalmazó rendszer miként függnek össze, és milyen motivációs rendszerekről beszélhetünk?
Hű, most aztán sok mindent összefoglaltunk itt. Szeretném akkor egy picit meghatározni, hogy mi is, mi csoda. Azt mondhatjuk, hogy három motivációs rendszer működik bennünk. Ez egy elég egyszerű, de jól használható megközelítés. Létezik egy, így szokták ezt nevezni, bár ezek mondjuk egy filozófus számára nem teljesen tiszta kategóriák lennének, a biológiai motivációs rendszer. Vagyis, hogy életben akarok maradni, táplálékhoz akarok jutni, mikor hideg van, meleghez szeretnék eljutni egy jó helyre, vagy egy meleg kabátra. De természetesen ide tartozik az is, hogy szaporodni önmagamat, és aztán a fajt is fönntartani. Biológiai motivációs rendszer. Hogyha nagyon fáradt vagyok, hogy tudnék elhúzódni, egy picit aludni, és a többi, és a többi. Ez nyilván nem kell különösebben ecsetelnünk, vagy a hátterét megvilágítani, hogy milyen természetesen működik bennünk. A második, amire te utaltál itt konkrétan is, jutalmazás-büntetés. A jutalmazás-büntetés a külső motivációs rendszer részei, klasszikus ismérvei. Hogy jutalmazással segítek valakit ahhoz, legalábbis ezt gondolom, hogy ez segít majd neki ahhoz, hogy jól teljesítsen, vagy hogy még intenzívebben dolgozzon. És esetleg büntetéssel sújtom őt, vagy annak a fenyegetettségében tartom, hogyha a teljesítménye nem elég jó. Vagy egy gyerek esetében nevelési módszerként használom a jutalmazást, büntetést, azért, hogy elérjem azokat a célokat, amelyeket kitűzök. És a harmadik motivációs rendszer, ez a belső motivációs rendszer. De persze a belső motivációs rendszernek is van biológiai része, ezért nem mondhatnánk, hogy ezek tiszta kategóriák, de nevezzük így, belső motivációs rendszer. És miért fontos a belső motivációs rendszer? Miért tud hatékony lenni? Mert van benne egy önjutalmazás. Hát azért hatékony, mert amikor valamit teszek, ami összhangban van a belső motivációs rendszer működésével, ez jól is esik. Hagy hozzak rögtön néhány egyszerű példát a patkányoktól kezdve. Mert már a patkányoknál is látnivaló, hogy patkányok megcsinálnak nagyon-nagyon egyszerű dolgokat, pusztán azért, most mondjuk így egyszerűen, azért a jó érzésért, hogy képes vagyok valamit megcsinálni. Vagyis ez egy önjutalmazó rendszer, mert az által leszek jól, hogy valamit megcsinálok, aminek a megcsinálása vagy végrehajtása egyébként semmilyen jutalommal vagy büntetéssel nem jár, sem pedig nem kapcsolódik a klasszikus biológiai motivációs rendszerhez és világhoz. Tehát például, ha megcsinálja a patkány azt a nagyon egyszerű dolgot, nem kap érte ételt, és szó sincs arról, hogy csak akkor juthatna ételhez, hogyha azt az egyszerű dolgot megcsinálja. Tehát ki lehet zárni a külső és a biológiai motivációt. Megcsinálja azért, mert az a hatékonyság, az az élmény, most mondjuk így, ami benne lejátszódik azáltal, hogy képes valamire, ez önjutalmazó rendszerként neki egy jó érzést ad. Ezért tovább motiválja, hogy azt csinálja. Majmoknál már egy picit bonyolultabb feladatokat is adhatnak a kutatók, például egy három lépésből álló módon kinyitandó zárat kell a zárt állapotból kinyitni. Semmi köze ahhoz, hogy kapnak-e táplálékot, vagy nem, jutalom, vagy büntetés, semmihez nincs köze. És a majmok érdeklődve figyelik ezt a tárgyat, elkezdenek vele, mondjuk így, hogy játszani, próbálgatják, és csinálják. És látnivaló, hogy amikor sikerül kinyitniuk valamit, ami addig zárva volt, ez valamiféle örömet okoz nekik. Hát valamilyen biológiai hatást kelt bennük, ami miatt továbbra is szívesen csinálják, és ha újabb és újabb ilyen jellegű egyszerű feladatokat adnak nekik, amelyek semmilyen jutalommal, büntetéssel vagy a túléléssel nincsenek összefüggésben, akkor azokat is megtanulják, sőt, még azt is mondjuk így, hogy élvezik, hogyha gyorsabban és hatékonyabban, ügyesebben csinálják meg ugyanazt a gyakorlatot. Tehát már a patkányok is, aztán a főemlősök, a majmok. Hát akkor hogy ne volna reális az, hogy bennünk emberekben is nagyon sok önjutalmazó biológiai rendszer létezik. Hogy hozzak erre is példát. Gyerekeknél például 2-3 éves gyerekek, de erről már esett is szó egyébként előző adásokban, azt figyelik meg a kutatók, hogy szívesen segítenek a felnőttnek. Ráadásul akkor is segítenek, ha nincs jutalmazás, nincs büntetés. Akkor is, ha semmilyen módon a biológiai önfenntartásukhoz ez nem járul hozzá. Sőt, hajlandók a számukra kedves játékot is abba hagyni, azért, hogy egy felnőttnek segítsenek. Vagy hasonló motivációs rendszerként működik bennünk felnőttekben két dolog, az egyik, hogy együtt legyünk egymással, és a másik, hogy ennek kapcsán együtt működjünk. Azt lehetne mondani, hogy szinte arra vagyunk kitalálva, hogy minél egészségesebb egy ember, annál inkább jó érzést okozzon bennünk, aminek biológiai háttere van, egy önjutalmazó háttere, hogy másokkal vagyunk, és együtt működünk.
Az önjutalmazó rendszer akkor alapvető része az ember életének, de te magad is feltetted a keddesti alkalmak egyikén azt a kérdést, hogy ami felmerülhet a szülőkben, hogy akkor most ne dicsérjük, ne büntessük esetleg a gyermeket?
Nem erről van szó. Nyilván, hogyha az emberiség történelmében olyan gyakran és olyan érthető, reális, az életet segítő módon alakult ki és maradt fönn a biológiai motivációs rendszer is, a külső jutalmazás büntetéssel jellemezhető motivációs rendszer, hát az nem véletlen. Az nagyon hasznos és értékes, és jó, hogy ez a motivációs rendszer bennünk van. Hadd hozzak egy példát. Képzeljük el, hogy én belső motiváltságból jövök ide a rádióba. Mondjuk te is belső motiváltságból készítesz műsort. Azt mondhatnánk, hát ennél jobb nincs is. Hát milyen nagyszerű, ezt élvezzük, és már várjuk, hogy ez legyen, és készülünk. Már a készület is örömet okoz, és aztán maga az adás is örömet okoz, és aztán, hogyha kapunk visszajelzéseket, az is örömet okoz. Hát ez nagyszerű. De képzeljünk el egy napot, amikor hullafáradtak vagyunk, és semmi kedvünk bejönni. Mondjuk nekem. De nekem vagyok semmi kedvem bejönni, és hogyha választhatnék 5 program közül, ez lenne az utolsó. Akkor minden további nélkül tudhatom azt, hogy tehát én ezt nem kényszerből csinálom, szívesen csinálom, de ebben a pillanatban nincsen kedvem hozzá, és ezért kitűzök magamnak egy jutalmat. Bármilyen jutalmat kitűzhetek magamnak. Például azt mondom, hogy Feri, rendben van, nincs hozzá kedved, mondom magamnak, de milyen jó lesz, mikor meg lesz. Vagy kilépsz innen a kapun, és azt mondod, na, ezt is rendesen megcsináltad, na azért ennek fogsz tudni örülni, ugye? És akkor azt mondom, igen, tulajdonképpen ennek biztos, hogy fogok tudni örülni. Vagy azt mondom, hogy jó, de akkor gondolj bele, hogy milyen kedvesen beszélgetnek itt veled. És hogy mások milyen sokat készülnek azért, hogy legyen egy jó adás. Hogy na ez jelent neked valamit? Erre azt mondom, igen, ez jelent. Na ez jó, ez tényleg. Akkor most ezt fogom figyelni. Vagyis azt lehetne mondani, hogy természetesen elindulhat bennünk egy belső késztetésből egy tevékenység, de nem biztos, hogy a folyamat mindig ebből a belső késztetésből nyeri az erejét. Hát az is lehetséges, hogy azt mondom, jó, hát akkor nem jövök el, de akkor mi lesz? Jön egy e-mail, jön egy SMS, miért nem voltál itt, ez nagy baj, gyorsan be kell pótolni, de hogy lesz így az adás, hát Feri, te megbízhatatlan vagy, hát veled nem lehet együtt dolgozni, és már is jönnek a rossz érzések, és azt mondom, jó, ezt nem akarom megélni, hát ez olyan lenne, mint egy büntetés, hát ez szörnyű, hát nem akarok olyan ember lenni, akire azt mondja, hogy megígéri, aztán nem jön el. Szóval, ezzel azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem baj, hogy létezik a külső motivációs rendszer. Néha mi magunk is ebből az irányba teszünk egy lépést, akkor ha a belső motivációs rendszerből az erő vagy az energia nem érhető el. Igen ám, De amikor a szülők azt mondják, jó, hát most akkor ne dicsérjünk, jó, akkor most ne mondjuk azt, hogy szép, vagy ne adjunk jutalmat, ne puszíjuk meg a gyerekünket, mert az is valami jutalom, akkor ezzenéstelen arccal nézzük őt. Nem, szó sincs erről. Hanem az a kérdés, hogy a belső motivációs rendszert erősítem-e meg a jutalmazással, vagy a belső motivációs rendszert tönkreteszem a jutalmazás büntetéssel. Mi a kettő közt a különbség? Nagyon izgalmas kutatások vannak erre vonatkozóan, például óvodás gyerekek. Óvodás gyerekeket választottak ki olyanokat, akik szabadidejükben mindenféle külső ráhatás nélkül maguktól nagyon szívesen rajzoltak. Ezeket a gyerekeket három csoportba osztották. Első csoportba kerültek azok, akiknek előre jutalmat ígértek be, hogyha szabad idejükben rajzolnak. Mikor a rajzot odavitték a felnőtthöz, akkor megdicsérték őket, megjutalmazták őket pontosan úgy, ahogy azt előre megígérték. A második csoportban semmi ilyesmiről nem esett szó, de amikor a felnőtteknek vitték a rajzot, felnőttek adtak jutalmat, vagy dicséretet. A harmadik csoportban pedig nem történt semmi, a gyerekek ugyanúgy rajzoltak tovább a szünetbe. Arra voltak kíváncsiak, hogy ahogy hetek, hónapok eltelnek, a gyerekekben milyen változás jön létre. És az derült ki, hogy azok a gyerekek, akiket előre a beígért jutalomnak a gondolata is már kerülgetett, ők szép lassan elkezdtek lenevelődni arról, hogy a rajzolás önmagában számukra örömet okozzon. És már most nem az volt a folyamat, hogy rajz öröm, hanem az, hogy rajz jutalom. Rajz, jutalom, rajz, jutalom. És szép lassan az öröm kezdett elkopni, a tevékenység elkezdett jutalom központúvá válni, és mi lett aztán hosszabb távon a következménye? Már az öröm el is tűnt, és ha egyáltalán rajzoltak, már csak a jutalomért rajzoltak. Amit, és akkor itt aztán újabb köröket hozhatnánk be, amire előbb-utóbb azt mondjuk, hogy már kevés. Ugyanis a jutalomhoz hozzászokunk, és azt mondjuk, megint ugyanaz a csoki, megint csak a két puszi, ezért már nem éri meg, ezért már nem érdemes. Ilyenkor a jutalom bekerül akadályként az önjutalmazó rendszer folyamatába. Tehát például azt mondhatnánk, hogy így ne. A második csoportban azonban a puszi, vagy a jutalom, vagy a dicséret, hogy történt? Nem akasztotta meg az önjutalmazó rendszert, mert az le tudott menni, hanem a jutalom csak föl erősítette az önjutalmazó rendszernek a belső jutalmazását. Képzeljük el, mondjuk valaki elmegy segíteni a nagymamához. És az unoka hazajön, és akkor a szülő mondhatja azt, hogy hát most megdicsérem érte, megjutalmazom, legyen Pistike vagy Pannika jó gyerek, milyen jó, hogy most ilyen gyerekem, a jó, ráerősítek erre. Nagy valószínűséggel ezután a jutalom idővel fontosabbá válik, mint a nagymama. Sőt, fontosabbá válhat mindaz, ami a nagymamával együtt történik ebben a találkozásban. Már csak ott vagyok, és nézem az órán, mikor van már vége, és az jár a fejembe, hogy mikor kapom meg a jutalmat. De az is lehetséges, hogy mikor hazajövök a nagymamától, akkor megkérdezi tőle az anyukám, hogy na milyen volt a nagyinál. Akkor elkezdünk arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen mit is jelent a nagymamának, hogy én ott vagyok. Milyen öröm volt benne, mikor engem meglát. És aztán milyen hálás, amikor elmegyek. Hogy milyen sokat jelent neki az, amit esetleg fizikailag ott meg tudok tenni. És hogy milyen nagyszerű dolog, hogy megyek be, és ott van a fölvágott fa, amit én fölvágtam, és tudom, hogy a nagymamám nem fog fázni, vagy hogy bevásároltam, és kinyitom a hűtőt, és látom, hogy a nagyinál a hűtő tele van, és hogy ez nekem örömet okoz. És a jutalmazás tulajdonképpen csak megerősíti ezt az önjutalmazó rendszert. Így például érdemes.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. A technikai munkatársunk Biksa Levente nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.